Jó reggelt, sziasztok! Ez a gondolatébresztő mai adása, mi már itt vagyunk Jantek Gyöngyvérrel és Király Kingával, hogy ma is megbeszéljük az élet nagy dolgát. Érzem, hogy így fel vagyok pörögve.
Visszaplómi?
Itt a velem szemben lévő víz biztos. Az a témánk, hogy elmulasztott lehetőségek, elszalasztott lehetőségek, meg ilyenek.
Igen, és ezeknek a megbánása, meg ilyesmik.
Igen.
Meg hogy kihozzuk-e magunkból azt, ami bennünk van.
Van olyan, amikor nem szállunk fel a buszra, és utána jövünk rá, hogy ez a busz már elment.
Szerintem valószínűleg tudod a választ, de azért.
Tamás, szerinted van ilyen?
Nem, nálam még sose volt.
Te villamossal jársz.
Igen.
Vagy vonattal.
Ezt tudom, hogy viccelőd, de most jó, na jó, nem. Azért ismerlek, és tudom, hogy te ezt komolyan tudod mondani, de őszintén gondolod azt, hogy soha semmit nem bántál meg, és hogy igazából minden jó úgy, ahogy van.
Szerintem igen.
Ilyen.
Jó, egyébként alapvetően én is azt tudom mondani, hogy az ember mindenből tud tanulni, de biztos, hogy kell, hogy legyen olyan, még hogyha mondjuk nem is nálunk, de sok embernél, hogy van, amikor érzi, hogy ez hiba volt.
Igen,
hogy megcsinálta, vagy igen. Azt, hogy nem csinálta meg.
Szerintem meg ez egy nagyon rossz irány, ezt így nagyon tolják Instán is, ez a nem bántam meg semmit, stb. Lehet, te nem lehet, de mondjuk körülötted sokan megbántak, amit csináltál. Tehát.
Bizonyára sok esetben van olyan, hogy az ember, mert ugye pont ez a baj, hogy ha az ember nem bán meg semmit, és nyilván én most itt kicsit ironikusan értettem azért ezt, remélem értették a kedves hallgatók is, hogy ha állandóan az van, hogy mindig csak előre kell nézni, meg ne rágódjunk a múlton, meg azt már úgyse lehet megváltoztatni, akkor jön az, hogy az ember tényleg nem hozza ki magából a maximumot.
Mert nem tanul a hibáiból?
Mert nem tanul a hibáiból, meg azt gondolja, hogy végül is ahogy esik, úgy puffan.
Hát ez valahol egy ilyen fatalista hozzáállás. Tehát igazából ennek most van egy kultusza is, hogy azok az emberek, akik egyébként nem hisznek Istenben, vagy nincs egy személyes közösségük vele, de valami felsőbb erőben hisznek, akkor ugye azt mondják, hogy ennek így kellett lennie, ez így volt megírva, és valahol ezzel így szerintem fel is mentik adott igen. Esetben magukat is, hogy hát nem baj, hogy ez így tört. Azért szakítottunk, mert ennek így kellett lennie.
Azt így volt megírva.
Így volt megírva.
Igen, és akkor igen. Így a döntés, meg az ő felelőssége, az így hús, el is tűnt, és akkor nem baj, hogy így alakult.
De sokszor még keresztény körökben is ez van, hogy hát akkor Istennek biztos ez volt a terve, igen, vagy hát elkezdenek aggódni, hogy igen. Jaj, akkor most mi van a tervvel.
Igen, a tervvel, az egyetlen a tervvel, ami szerint futott.
De ha már itt tartunk, akkor te is azt gondolod, hogy a terve Istennek az nem egy ilyen cérna mentén szóló egyenes, hanem inkább olyan, mint egy ilyen autópálya, amin van két korlát a két oldalán, és hogy közte hol megy az ember, az mind Isten terve.
Az mind lehet. Én is azt gondolom, hogy nem egy ilyen determinisztikus, egy választásos dolog, meg azt is gondolom, hogy nem. Tehát, hogy egy elég nagy szabad pályánk van, szerintem még egy autópálya hasonlatnál, és lehet, hogy inkább egy erdei útot mondanék, vagy nem tudom, ami több felé elágazhat. Most ezzel nem azt akarom mondani, hogy minden út
Rómába
vezet, vagy a hegyre minden úton csak a hegy tetejére végül is föl tudsz érni, mert én ebben nem hiszek. De én is azt gondolom, hogy az embernek nagyon sok helyzetben szabad választása van, és az, hogy most ilyen a szakmád, olyan a szakmád, az inkább a te boldogulásod szempontjából fontos. És ez még a társválasztásra is igaz szerintem, igen. De ebben nem biztos, hogy érdemes most így bele
erre majd
szaladni.
Egy külön adás.
Igen, ez már egy ilyen szálló, igen, nem a külön adás.
A külön adás.
A külön adás.
Igen, csak azért teszem, most beszéltünk egy nagy dolgokról, ilyen sorsdöntésekről, de érdekes, hogy te most felhoztad ezt a témát, de én is akartam más aspektusból egy megbánásról beszélni erről, hogy mi van az ilyen úgymond pitiennernek tűnő dolgokról. Most eszembe jutott, hogy például nyaralás során nem tudtunk valahova elmenni, mert végül be volt zárva, vagy szerettünk volna abba az étterembe visszamenni, de már nem volt rá idő, és ez is nyilván gondolom személyiségtípustól függ, de miért van az, hogy vannak olyan emberek, akik így egy csettintésre túllépnek sorsdöntő dolgokon, és mások meg mondjuk egy ilyenen, hogy nem kaptam meg azt a ruhát ennyi és ennyi pénzért leárazáskor, képes akár napokig vagy hetekig rágódni, vagy rosszabb esetben mondjuk ostorozni is magát, hogy miért nem mentem hamarabb, miért nem jutott eszembe, miért szalasztottam el, tehát hogy nekem mindig is érdekelt ennek
nagyon
a pszichológia.
Nagyon-nagyon ez egy külön, tehát ez a rágódásnak van egy külön szak. Szava, ez a rumináció. És ebben az emberek különböznek egymástól, hogy ki mennyire hajlamos arra, hogy rumináljon. Ugye ez egy olyan tevékenység, egy ilyen gondolati tevékenység, hogy valami, amin már egyébként valószínűleg nem is tudsz változtatni, azon újra és újra pörgeted magad. És szerintem nagyon jó ez a, hogyha szó szerint fordítanád a ruminálást, az kérődzést jelent. Uh-huh. És ez egy egészen más mentális aktivitás, mint végig gondolni valamit, levonni a következtetéseket és elengedni, tovább lépni, mint újra és újra ugye felböfögni valamit, és újra megrágni. És ez az, ami sehova sem vezet. Ebben az emberek alapból különböznek, és lehet, hogy valakinek ezzel több dolga van, valakinek kevesebb. Én is nagyon tudok rágódni néhány dolgom, meg ostorozni magam, de én hamar túl is leszek rajta. Tehát, hogy most mondjuk ilyenek, hogy ezt miért így csináltam, miért nem úgy, előbb kellett volna tudom én regisztrálni, most lemaradtam valamiről, de a kérdésedre a válasz, hogy ez is egy egyéni dolog. Az, hogy ebben milyen sors történetek vannak, ez miért alakul ki, de valószínűleg még akár ilyen biológiai háttere is lehet, hogy kinek mekkora hajlama van erre.
Meg egy kicsit ez összefügg a feldolgozással, nem? Hogy egy-egy traumát, mert végül is ezek a dolgok
egy kis
is
mini traumák, igen.
Hogy dolgoz fel az ember. Emlékszem rá, hogy én teljesen le voltam döbbenve, hogy a Kinga 3 napig mondta, hogy lecsúszott valami webshopos vásárlásról, ahol kedvezményt adta.
Most bemártottad, hogy az előző példája az nem egy általános.
Igen, nagyjából 400 forintról beszéltünk szerintem. És hogy az
de
az
a tudod.
Igen. Miközben, tehát, hogy, de lehet, hogy ezt én csak a termék miensége miatt nem tudtam megérteni, de hogy mások meg tényleg nagyon gyorsan túl tudnak lendülni egy-egy ilyen megrázkódtatáson.
Igen, meg ugye abban is különbözőek vagyunk, hogy kit hibáztatunk. Magunkat hibáztatjuk, a másik a hülye mindig, a másik az, aki nem szólt időben, meg egyébként is milyen ez a webshop, meg hogy van beállítva, és nem tudom, vagy esetleg még Tomit hibáztatja, hogy nem tudom, miattad nem tudtam.
Hogy miért szól most be, hogy nem kell idegeskedni.
Igen.
Vagy a másik, ami még nagyon gyakori, az a miértek keresés, és nyilván ez teljesen összekapcsolódik a rágódásokkal. Mondjuk ebből a szempontból abszolút szerencsésnek értem magam, mert igyekszem levonni a tanulságokat, de hogyha értem, hogy valami az én hatókörömön kívül esik, nem tudok rá választ adni, akkor én simán tovább lépek, de vannak olyan ismerőseim, akik ilyen 7-10 éves dolgokon, és így folyamatosan ott rágódnak, és az eszükbe, hogy de miért történt, meg hogy miért pont velem.
Igen, ez a téma, ez nagyon fontos szerintem. Talán már tettünk róla említést korábban, de nem lehet eleget hangsúlyozni, hogy mennyire gyakori, amikor az ember ezt a kérdést felteszi, hogy miért pont én, miért pont velem történt, én ezt nem érdemeltem meg. De az az igazság, hogy szerintem minden egyes ember az élete során találkozik olyan szenvedéssel, élet olyan fájdalmat, amit nem érdemel ki, amit nem dolgozott meg érte, nem egyfajta ilyen büntetésként jön az életében. És hogy nekem erre kicsit lehet, hogy cinikusnak tűnő, de szerintem elég igaz válaszom, hogy miért ki vagy te, hogy veled ne történhessen meg. Tehát, hogy lehet, hogy megszoktuk ebben a jóléti társadalomban, hogy mindig pozitív, meg jó dolgokról beszélünk, de egy kicsit nézzünk körül a környezetünkben, vagy a történelemben, hogy miken mentek keresztül az emberek, miért kiérdemli meg azt, hogy meghalljon a gyereke, kiérdemli meg azt, hogy megcsalja a férje, tehát senki. Szóval ezekhez a dolgokhoz szerintem sokkal előrevívőbb úgy hozzáállni, hogy megpróbálunk megérteni belőle, amit lehet, és aztán elengedni ezt az egyrészt az önostorozást is, és az önsajnálatot is, mert mind a kettő szerintem egy nagyon nehéz dolog, aminek adott ideig lehet szerepe, de utána, hogyha az ember benne marad ebben, akkor meg fog keseredni.
Meg talán, hogyha az ember nem a miérteket keresi, hiszen azért ezekre nincs is értelmes válasz, hanem az, hogy oké, de akkor most ebből a helyzetből hogy tudok jól kijönni, ebből a helyzetből mit tudok tanulni, vagy mit tudok profitálni, bár nyilván tragédiákból nagyon nehéz profitálni, igen. Vagy hogy tudok ennél minél előbb túl lenni, akkor az teljesen más, mint hogyha valaki tényleg beleragad helyzetekbe, és azért látunk ilyet, amikor valakik évtizedekig nem tudnak feldolgozni tényleg sokszor komoly tragédiákat, ami valahol érthető, de hát az ember szempontjából meg sokkal jobb lenne.
Nem lesz neki jobb ettől, illetve sokszor az is nekem tapasztalatom, hogy nem nagy tragédiákon rágódnak emberek, hanem ilyen tyúkpereken. Tehát, igen. Hogy a Bözsi múltkor azt mondta, és igen. Akkor én vittem az ő lányának a esküvőjére 30 000 forintot, ő az én lányom esküvőjére csak 29 500-at hozott, pedig a infláció is volt azóta. Lehet, hogy viccesnek hangzik, de sok konfliktus igazából ilyen kicsinyes dolgokon megy, hogy az ember nem tud a másiknak olyan könnyen elengedni vagy megbocsátani, hanem így nagyon számon tartjuk, hogy ki mit, hogyan tett értünk.
És képesek akár családok, meg emberi sorsuk is tönkre menni, amiatt, hogy nem beszélnek egymással évtizedekig.
Igen, és hogyha nagyon megkérdeznénk, hogy miért, lehet, hogy már nem is tudnák. Is tudja.
Egyszerűen a X-faktor válogató látta miért, hogy két testvér nem beszélt egymással 5000 forint miatt mondjuk évtizedekig, és akkor ott ők is teljesen le volt, vagy hát amikor újra találkoztak, akkor mondták, hogy hát micsoda hülyeség ez. De kicsit talán érdemes arról is beszélni, amikor magunkkal szemben nem tudjuk elengedni a dolgokat, hiszen ez meg talán kapcsolódik az eredeti témánkhoz, ami arról szól, hogy az elszalasztott lehetőségeket hogyan dolgozzuk fel, hogy talán az a legértelmesebb kérdés ebben, hogy hogyan dolgozzuk fel.
Igen, igen, hogyan dolgozzuk fel, és hogy van-e jelentősége annak a dolognak a jövőnk szempontjából például. Tehát ez is egy gyakori dolog, hogy az ember abban a helyzetben, amiben van, azt a törést, azt érzi, hogy ez az egész életére kihat, és valami gigantikus jelentősége van, van olyan, hogy igen, de szoktuk ezt tanácsolni, hogy mondjuk 5 év múlva, képzeld el magad 5 év múlva, hogyha visszagondolsz erre, hogy vajon mekkora jelentősége volt ennek az életedben, és azért többnyire, ha az ember egy kicsit el tud távolodni, akkor az segít abban, hogy így helyre tegye, hogy nem biztos, hogy az esemény az egész életét mondjuk így romba dönti. És a másik oldala pedig ennek, mert most kicsit abból az irányból közelítettük meg, ugye vannak azok az emberek, akik nagyon lelkiismeretesek, meg rágódnak, meg vádolják magukat, de ugye van az a másik véglet is, ami szintén nem annyira jó, hogy valaki meg annyira könnyen elenged mindent, hogy gyakorlatilag nem is tud igazán előre jutni az életében, mert mindig talál valamilyen kifogást, és nem hozza igazából ki azt, ami benne van. És szerintem az is egy nagyon nagy probléma. A másik véglet.
De ezek ilyen kötődési problémák is lehetnek, hogy nem tudja megbecsülni a párkapcsolatát, ezért pillanatok alatt dobbant, ha úgy van. Nem tudja megbecsülni a munkahelyét, ezért ha kell, akkor egy évben lesz neki 5 meg.
Hát az is lehet, de nem biztos. Tehát, hogy én olyanokat is látok, akiknél például a kisebb rendűségi érzésük az, ami megakadályozza őket abban, hogy új dolgokba fogjanak, vagy belevágjanak valami ötletük megvalósításába, és állandóan az agyuk a kifogásokat keresi, hogy ez azért nem lesz jó, mert, és mindenben találnak valamilyen potenciális veszélyt.
És annyira miért félnek, nem lehet megcsinálni?
És annyira félnek a kudarctól például, vagy attól, hogy mondjuk valamit nem fog nekik sikerülni, inkább semmiben nem fognak bele, csak ugye így meg nem lehet előre jutni. És sokszor ők azok, akik a többiekre nézik, hogy hát ez milyen könnyű volt ezt megvalósítani, de ha őróluk van szó, akkor ezeket a lépéseket meg mégsem tudják megtenni. És én ezt azért egy elég nagy veszélynek látom, mert azok a döntések, amiket az ember mondjuk így 15-től 25-ig meghoz, most én nem akarok ilyen szorongásakni senkire, mert nem arról van szó, hogy akkor egy döntésen elmúlik minden, csak ott nagyobb hordereje van egy-egy döntésnek, mint mondjuk 40-től 50-ig. Tehát, hogy az életünknek ebben a szakaszában kicsit olyan, mintha ráállnánk ilyen sínpályákra, és aztán persze vissza lehet tolatni, meg el lehet ágazni jobbra-balra, de mégis azért meghatározza, hogy akkor merre indult el.
Igen, meg az is érdekes, amit korábban is említett, hogy manapság tényleg az a jellemző, hogy mindenféle legyen szó influencer vagy szakember, így felszabadítja az embert, hogy semmi probléma, majd akkor jön a következő, és ne vádold magad ezzel, ami tényleg jogos, hogy ne legyen az, hogy ostorozod magad, de valóban van ebbe egy ilyen érdekes dolog, hogy akkor engedjünk el mindent, és akkor csak így vigyen a flow, hagyjuk, hogy vigyen, és akkor mindegy, majd ahogy alakul, az így jó lesz, és tényleg ez olyan, nem tudom, a tervezés azért mégiscsak fontos.
Szerintem fontos, tehát nem a túltervezés, meg nem a túlaggódás, de egy reális tervezés, hogy az ember felmérje, hogy mire képes, és hogy próbálja azért meg kihozni magából. Ez nem egy rossz értelembe vett maximalizmus, hanem hogy amilyen képességeid vannak, amik benned vannak, amilyen tehetséged van, mert akkor leszel igazán boldog, hogyha a képességeid szerint élsz, hogyha állandóan alacsonyabb szinten teljesítesz, és alacsonyabb szintű elvárásokat támasztanak feléd, nem fog kifejlődni a személyiségedből az, amire te rendeltettél adott esetben, vagy ami benned van.
Tartsd annyira értékesnek magadat, hogy ki is hozod magadból azokat, igen, az értékeket, igen, amik vannak. Igen,
igen. Anyai, biztos sokszor hallottok, hogy hát én mindig a legrosszabbra készülök, ezért soha nem fogok csalódni, hogy ez is milyen, hát amikor az ember tényleg...
Ez egyébként igaz, csak hogy ez így nem egy túl jó
életfilozófia. Igen, 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 hogy akkor az ember úgy semmit nem vár, aztán jó lesz.
Ami még nagyon gyakori, hogy fiatal korban az ember hajlamosabb könnyelműnek lenni. Nyilván vannak elszalasztott lehetőségek, illetve néha azt is érzi az ember egy bizonyos korban, hogy úgy elment az élet, és akkor jönnek a gyerekei, és akkor a gyerekeink keresztül próbálja megvalósítani önmagát, hogy engem annak idején nem engedtek zongorázni a szüleim, ezért neked most zongoráznod kell.
Igen.
Hogy focistát nevelek a fiúból, a lányból, meg énekes.
Igen, hát ez egy nehéz ügy. Erről egyébként van egy külön posztom is, mert ennek típusai is vannak, hogy az ember hogyan akarja a saját elképzeléseit, elvárásait a gyerekeink keresztül megvalósítani. És talán úgy kezdődött, hogy a király beszédében volt egy idézet, ami engem nagyon így szíven ütött, hogy a György király vagy meséli, vagy róla mesélik, hogy ő egész életében repülőgép maketteket akart készíteni, de neki bélyeget kellett gyűjtenie, mert az apja bélyeget gyűjtött. És hogy ez valahogy annyira jól szimbolizálja szerintem azt, hogy amikor egy szülő a saját vágyait, a saját világképét, a saját elképzelését arról, hogy hogyan lesz valaki boldog, sokszor egyébként jó szándékból rátolja egy az egyben a gyerekre. És aztán ennek különböző változatai vannak, amikor a gyerekre az van rátolva, hogy ő tartsa össze a családot, meg békéltesse a egyébként rosszban levő szülőket, de... Abszolút, ez a foglalkozással, szakmákkal is így van, hogy amit most említettél, hogy rajta keresztül akarja kiélni.
És ez jó
kiélni.
Dolog?
Nem, ez nem jó dolog.
Tehát látom itt közben az Insta posztodat, hogy itt kárpótló szülőnek hívod azokat, akik így próbálják, és van is ilyen kérdés, hogy szerinted, aki kárpótló típusú szülő, hogyan tudna változtatni azon, hogy ne erőltesse erre a gyermekére dolgokat, amit ő maga nem csinált, és hiányérzete van emiatt, és mindvégig nem többen rá, hogy mit csinál.
Igen, előtte azt is válaszoltam, hogy ha nem döbben rá, akkor ugye nincs miről beszélni, mert nincsen tudatában. De tehát az, hogy a gyerekeinknek lehetőséget biztosítsunk meg akár fel is kínálhatjuk neki azt, ami nekünk akkora örömet okozott volna, hát ha neki is, de az, hogy az ember ismerje a gyerekét, hogy figyeljen a visszajelzéseire, hogyha azt látja, hogy nem megy neki, nem lesz belőle soha tehetséges zenész, akkor ezt el kell tudni engedni. És aztán persze jól kell lavírozni abban, hogy most a gyerek, nem tudom, én is zenéltem, és nem élveztem minden egyes pillanatát a gyakorlásoknak, de hogy összességében mégis élveztem, vagy pedig, tehát mi az, amikor bátorítani kell, hogy mondjuk ne adja föl, mert csak át kell törni egy bizonyos ponton, és mi az, amikor abszolút nem neki való egy pálya.
Meg nekem az is megdöbbentő volt a példád alapján, hogy egy annyira pitjánner dolog, hogy mi legyen a hobbija a gyereknek.
Igen, ráadásul és hogy királyi családba valószínűleg belefért volna akár mindkettő, nem?
És hogy ez is milyen érdekes, hogy azt kell csinálni, amit apa szeretett csinálni, és hogy igazából az az érzés is, hogy úgy élte le az egész életét, hogy mint hogy az apjának az árnyékában. Tehát hogy tényleg megdöbbent, és szerintem sokszor az is sokkoló is, hogy nem is feltétlenül az a lényeg, hogy konkrétan mi történt, hanem az a tudat, hogy valaki próbált téged irányítani egy életen át, és soha nem lehettél önmagad.
Igen.
De talán ez az ilyen nagy fának nagy az árnyéka típusú családokban, tehát ahol van mondjuk egy sikeres szülő, ott meg nagy kihívás is a gyereknek, hogy akkor most ő hogyan kihívás. Tudja Igen. legalább azt a szintet hozni, amit a szülei.
Igen, és ezért nem is biztos, hogy ez a jó stratégia, ha ugyanazon a területen akar versenyezni. Tehát én ilyenkor sokkal bölcsebbnek látom azt, és sok gyerek ezt is csinálja, hogy mondjuk az apa iszonyúan erőlteti, hogy sportoljon a gyerek, és akkor kiderül, hogy a gyerek azért nem akar sportolni, mert érzi azt, hogy úgysem tudná ezt a szintet elérni, mint az apa, és ezért ő inkább valami másba tenni az energiáját, pont azért, mert szeretne egy kicsit differenciálódni. Tehát, hogy őról ne csak úgy beszéljenek, hogy az apjának a fia, a nagy focistának a kevésbé tehetséges fia, de ez gyakori, igen.
Akkor így talán a műsor vége felé még azoknak adjunk tanácsot, akik már mondjuk idősebbek, és úgy érzik, hogy így elment az élet. És már tulajdonképpen...
Tomi, mondjuk meg a lehetetlent, igen.
Hogy egyáltalán van ilyen? Mert én azért látok jó újrakezdési történeteket még 60 éves korban igen, is, de hogy ez tényleg így van? Mert erre mondják, hogy oké, persze a könyvben biztos van, de mit akarsz már 3 gyerek, 4 unoka és minden mellett?
Igen, hát van, amit újra lehet kezdeni, valamit nem. Tehát most, hogyha ha már nem tudom én benne vagy egy olyan kapcsolatban, vagy már megszülettek azok a gyerekek, tehát valamit nem lehet visszacsinálni, de hobbit választani, tanulni, szakmát választani, azt szerintem lehet. És egyébként az életközépi válság az sokszor pont erről szól, és azért válság, mert mondjuk az ember 55 éves kora körül rádöbben arra, hogy már kevesebb ideje van esetleg hátra az életéből, mint amennyit leélt, és nem biztos, hogy ott tart, amit ő elképzelt, hogy ő tartani akar. És ilyenkor azért jó egy kicsit így elmélyedni magunkban, meg hogy mit szeretnénk még kihozni magunkból, mert abszolút vannak jó példák. De ez is azért egy mentalitás kérdése. meg egy szemlélet kérdése.
De időnként érdemes így megállni és megnézni, hogy hol tartunk. Most a Kingától hallottam nemrég egy nagyon jó mondás, hogy valamelyik könyvben volt, hogy úgy érdemes élni, hogy vajon egy temetői búcsú, vagy temetéses búcsú beszédben miket mondanak el rólunk.
Igen, hogy volt egy ilyen gyakorlat, hogy képzeld el, hogy talán úgy tudod a legjobban megfogalmazni, hogy te mit akarsz az élettől, hogyha drasztikus, de elképzeled azt, hogy ott vagy a saját temetéseden, és mit szeretnél, hogy milyen beszédek hangozzanak el arról, hogy te milyen ember voltál. És hogyha ezeket képes vagy magadnak megfogalmazni és leírni, akkor teljesen tisztában vagy az, hogy hova akarsz majd eljutni addig, amikor vége lesz az életednek.
Ez érdekes. Szerintem mindenképpen érdemes az embernek időnként számot vetni saját magával, meg reflektálni arra, hogy hol tart, újraértékelni a dolgokat. Mert akkor az is lehet, hogy nem a 60 évesen döbbensz rá arra, hogy valami nagyon mellé ment, hanem előbb tudsz korrigálni, és minél előbb tudsz korrigálni, annál nagyobb tere van annak, amire vágysz.
Igen, és még most... hogyha nem is lesz valami teljesen más az életedből, de mégis, ahogy mondod, apró változtatásokkal, meg a megfelelő mentalitással, szóval nagyon sokat tud javítani az ember a hangulatán, tényleg akár egy új sporttal, hobbival, vagy bármivel.
Igen, és azért ne írjuk le a 60 éveseket, mert egy 60 éves előtt még simán lehet 30 évnyi élet, tehát igen, azért az rengeteg idő.
És mi van akkor, hogyha végre pont azzal kezd foglalkozni nyugdíjas korában, amivel mindig is szeretett volna, és ott van a lehetőség, csak találja meg.
Igen.
Akkor most hagyunk időt a gondolkodásra, hogy milyen lehetőséget hogyan kell megtalálni. Köszönjük szépen, hogy ma is velünk tartottatok. Várjuk az üzeneteket, várjuk a visszajelzéseket, és várunk vissza titeket a következő adásban is. Sziasztok!
Sziasztok!